Köszöntöm az Autós Magazin hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Ma este a carsharingről, illetve az autó életút, az autós életút szolgáltatásról lesz szó. Tartsanak velünk! Világszerte, így Európában is egyre népszerűbb az úgynevezett carsharing, hogy mi ez a szolgáltatás, egyáltalán milyen jellegű szolgáltatásról van szó. Arról beszélgetünk Földvári Andrással, az Autó az Autóslap főmunkatársával. Nem csak Magyarországon, hanem világszerte egyre többet lehet hallani, úgy tűnik, hogy ez egy első virágzását, vagy sokadikat éli a carsharing. Mi ez egészen pontosan, András?
Ez tulajdonképpen egy autóbérleti forma, de nem simán bérautókról van szó, hanem hirtelen felindulásból elkövetett autóbérlésről, vagyis olyan autóbérlésről, amikor a mozgalomban résztvevő tagok rövid időre, akár csak néhány órára, esetleg napra bérbe vesznek egy autót, és meghatározott területen használják azt. Itt tagokról van szó, vagyis olyan emberekről, akik előre bejelentkeztek, akiket ismernek, és ez szerint minden közreműködő nélkül tudnak beülni az autóba, nincs telephely, ahonnan el kell vinni az autót, igazából az interneten bejelentkezik, elmondja, hogy milyen autóra és hol van igénye, abba szépen beül, a kártyájával megtalálja az ajtókulcsot, a sluszkulcsot, elindul vele, autókázik, aztán kiszáll belőle, de mondjuk ez egy városban van, akkor a városon belül teheti le az autót, illetve ennek a bérleti módnak rengeteg változata van a világban, de mondjuk ez az általános, amiről beszélünk, és annélkül, hogy teletankolná, vagy legfeljebb azzal, hogy megtankolja, de más teendők elvégzése nélkül, ott hagyja az autót, és akkor következő vagy beül, vagy elviszi a cég, és lemossa, kitakarítja, és úgy szállítja el a következő helyszínre, ahol beülhet a másik bérlő.
András, mi az előnye? Az nyilván feltűnt a hallgatóinknak az előző néhány mondatod alapján is, hogy ugye legfeljebb tankolni kell, tehát talán nem kell érte fizetni, vagy igen? Tehát például az a tagság, ugye azt mondtad, hogy tagnak kell lenni ebben a hálózatban, ez például pénzbe kerül?
Igen, ez pénzbe kerül. Egy San Franciscói vállalkozásról tudok, ott BMW-ket használnak, és az éves tagdíj $39, nem egy hatalmas összeg, de az éves tagsághoz az is kell, hogy az autós múltját ismerjék az illetőnek, tehát hogy úgymond megbízható autós legyen, akitől elvárható, illetve elvárható az, hogy annak megfelelően szerepel, hogy az autót olyan állapotba hagyja ott, hogy a következő ember beleülhessen, de az a kártya az nem csak arra való, hogy azonosítsa magát, hanem arra is való, hogy fizessen vele, tehát a megtett idő arányában fizet az autó használatért.
Tehát van a tagsági díj, és a használatért egyébként fizetnem kell, ezt ezek szerint ez a kártya rögzíti. Ez mindenhol így van, tehát mindenhol valamiféle kártya vagy elektronikus eszköz méri azt, hogy mennyit használtam, és ez alapján fizetek?
Amennyire tudom, igen, ez közös bennük, mert általában az is közös, hogy kevés személyzettel kell, hogy működjön ez. Hát abban is különbözik a hagyományos autókölcsönzőktől, nincs egy cég, egy vállalat, amelyik e mögött áll, vagy ha van is, mondjuk autókölcsönzők is lehetnek, akkor nagyon a háttérben vannak. Maga az autó lehetőleg az utcán áll, hogy sokan lássák, hogy ismerjék, hogy van ilyen, beülnek, elmennek, és az egyszerűségében van a nagyszerűsége. A költsége, akkor ha már a San Francisco-i példát mondtam, ott olvastam arról, hogy mondjuk egy ilyen autóval olcsóbb bejutni a repülőtérről a városba, mint egy taxival.
Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy mi az igazából, ami emellett szól, és elsősorban kik lehetnek ennek a célközönsége, vagy az eddigi tapasztalatok szerint, ahol ez működik, például San Franciscóban, de nyilván Nyugat-Európában is sok ilyen van. Ki az elsődleges célközönség?
Nagyjából hasonló Amerikában és Európában is, mondjuk ezen a két kontinensen működik, vagy Amerikában, az Egyesült Államokban, körülbelül fele-fele arányban, és hogy nagyjából hasonlóan ítélik meg a közönségüket. Illetve azt mondanám, hogy eltérően. Az autógyárak, amelyek ebben nagy üzletet látnak, ebben főképp potenciális autóvásárlókat látnak, akik még fiatalok, nincs is annyi pénzük, hogy autót vegyenek, és egyelőre időnként autókáznak, de majd autóvásárló lesz belőlük, mondhatnám rendes autóvásárló lesz belőlük. A másik oldal meg azt mondja, hogy a környezetet védik ezek az emberek, és nem is akarnak autókázni ennél elmélyültebben. A mostani számítások szerint körülbelül 12 magánautót pótol egy ilyen bérautó, ugyanis azok használják ezeket az autókat, és valóban többnyire fiatalok, és többnyire olyanok, akik a felmérések szerint képzettek, és jól fizető állásokban vannak, ami mondjuk ellentmond az előzőeknek, hogy még nincs pénzük autóra, de nem is nagyon akarnak autót venni, mert olyan helyen élnek, ahol a városban jó a közlekedés, vagy biciklizni lehet állandóan, tehát napokig eszükbe se jut, hogy autóba üljenek, csak mondjuk valamilyen rendkívüli okból kell az autó, például vásárolnak valamit, és akkor haza kell szállítani, és egy furgont bérelnek erre az alkalomra.
Ez azt is jelenti, hogy mondjuk ezeket az autókat zömmel csak városon belül lehet használni, tehát ha mondjuk én egy ilyen fiatal ember vagyok, és gondolok egyet, és szeretnék mondjuk elmenni a Balatonra, maradjunk Magyarországnál, vagy mondjuk el akarok menni a horvát tengerpartra, ezt megtehetem egy ilyen megosztott autóval?
Amennyire tudom, nem, de lehet, hogy ez alól van kivétel, mert tényleg nagyon sokféle van, de vannak olyanok is, amiket például egy-egy ponton vagy két ponton lehet összesen fölvenni egy városba, és ott is kell letenni. Van, amelyiket szabadon ott lehet hagyni bármelyik parkolóban. Persze az, hogy egy ponton kell fölvenni, és egy másikon letenni, hogy közben esetleg elmegy valaki távolra, mondjuk a Balatonra, azt nem zárja ki, bár értelmetlené teszi, mert a rövid bérlet számít észszerűnek, a hosszúnál egyszerűen gazdaságosabb egy bérautót kivenni.
Beszéljünk egy picit technikai kérdésekről. Ugye azt mondod, hogy elméletileg ezek a rendszerek úgy működnek, hogy valahol felveszem az autót. Áll az autó egy parkolóban, oda megyek a kártyámmal és felveszem. Honnan tudom, hogy ott van egy autó, és hogyha mondjuk leteszem egy másik parkolóban, akkor honnan tudja a cég vagy bárki, hogy ez az autó most ott van? Tehát egyáltalán akik tagok, honnan tudják, hogy hol érhető el éppen egy ilyen autó?
Általában onnan, hogy bejelentkeznek, egy e-mailt elküldenek, és abban megadják, hogy milyen autóra van szükségük, mikor, és azt a pontot is, hogy hol. A válasz az kétféle lehet, az egyik az, hogy megmondják, hogy hol van az autó, a másik az, hogy odaviszik arra a címre az autót, és itt találkozik az autócsa az autójával. A mozgalomban, ha ezt lehet annak nevezni, nagyon sok elektromos autó vesz részt, többnyire plug-in autók, amiket az utcán lehet tölteni. Ez egyébként a mozgalom elterjedésének az egyik akadálya is, mert töltőállomás nincs olyan sok se Európában, se Amerikában, de minden esetre ez meghatározza azokat a helyeket, ahol ezek az autók előfordulhatnak, hiszen a hatótávolságuk a számolóval sem végtelen. A másik módja az, hogy kijelölt helyeken léteznek felvevő pontok. Európában van ilyen, hogy valamelyik autógyár, igaz, hogy ebben az évben tervezi csak kiépíteni a rendszerét, de ott a felvevő pontok az egész országban, pontosan Németország egész területén lévő kereskedések. Tehát a kereskedésekben várják ezek az autók, ez gyakorlatilag országos hálózatot jelent, és ez részben válasz is arra a kérdésre, hogy el lehet menni a Balatonra, hiszen egy országos hálózat akkor még Németországban kicsit messze van, de azt jelenti, hogy szabadon lehet mozogni az autóval.
Magyarországon tudunk ilyen cégről, klubról? Ugye azt mondta, hogy nem mindig egy cég van mögötte, vagy ha igen, akkor nagyon távol, de akkor egy ilyen közösségről tudunk Magyarországon, András?
Magyarországon is az a módi járja, ami elég sok helyen, hogy egy autókölcsözéssel foglalkozó cég választja ezt a, hogy úgy mondjam, melléküzemágat. A Magyarországon szeptemberben jelentkezett az első. Egyelőre Budapesten egy ponton lehet fölvenni, ha jól emlékszem, 10 autóval, de azt tervezték, amikor ez elindult, hogy már az év végén 50 autó lesz, és 5-6 olyan pont, általában irodaparkok, ahol az autókat letenni, illetve fölvenni lehet majd.
Ugye azt mondtad, hogy nem mindig van mögötte egy cég, vagy sokszor autógyárak állnak esetleg mögéje, hiszen ugye ezt finanszírozni kell, ezek az autók azért csak elhasználódnak, nyilván a városi forgalom talán kevésbé fogyasztja őket, vagy amortizálja, de csak elhasználódnak, tehát cserélni kell őket. A klubtagok és a bérleti díjak fedezik ezeket a költségeket, vagy az autógyárak beszállnak ebbe a finanszírozásba?
Az autógyárak beszállnak természetesen, és egyelőre a zsebükbe is kell nyúlni, kevés az olyan, amelyik már is nyereséget hoz, de azzal számolnak, hogy iszonyú nagy bevételekre tesznek szert ebből hamarosan, ezért is vesznek részt az autógyárak, no meg azért is, mert csak reklámot jelent az utcán a flottájuk, de azzal számolnak, hogy 2020-ra, amikor a mostani sokszorosára nő az autópark, akkor évente van $1 milliárd nyereséget hoz ez majd számukra.
Földvári Andrást, az Autó az Autóstab főmunkatársát hallották a Carsharingről. Rövidesen folytatódik a Tempó, az Inforádió autós magazinja, amikor visszatérünk az autó életút, az autós életút szolgáltatásról lesz szó. Tartsanak velünk továbbra is!